Akkor kéne tessék helyet foglalni. Kedves kollégák, a mai alkalommal hajtástechnikával fogunk foglalkozni. A tárgynak ebben a részében több dologra sor fog kerülni. Első órában összefoglaljuk általában a hajtástechnikának, illetve a járművek hajtásának alapelveit, alapgondolatait, aztán pedig témakörökre osztva a tananyagot. Először a mechanizmusokkal fogunk viszonylag behatóbban foglalkozni, hiszen tulajdonképpen a járműhajtásrendszerek, illetve maga az egész járműnek a felépítése, mint dinamik modell, az tulajdonképpen mechanizmusnak tekinthető, sok olyan összefüggéssel megismerkedhetünk ennek keretében, amit általánosabban dinamikai modellezéshez is fel tudunk használni. Ezt követően pedig majd sorra veszük az előátviteleket, mechanikus erőátvitellel, hidraulikus erőátvitelekkel és villamos erőátvitelekkel is több-kevesebb mértékben foglalkozni fogunk, egy kicsit áttekintve azokat a lehetőségeket, amelyek járműhajtás szempontjából szóba jöhetnek, és a járműhajtások alapjait képezhetik. Hát először is tekintsük át, hogy mi is a hajtásrendszer feladata. Mivel mi jármű hajtásrendszerekről beszélünk, ezért azt mondjuk, hogy a hajtásrendszer feladata az, hogy valamilyen módon mozgató, illetve hajtóerőt állítson elő. Tehát mozgató hajtóerő előállítása, mozgatóerő, hajtóerő. Előállítása. Tehát az a feladat, hogy a jármű dinamikorán tárgyal főmozgásához szükséges vontatóerőt, tolóerőt vagy hajtóerőt, ugye járműtől függő, hogy nevezzük, ezt előállítsa. Bizonyos tekintetben esetenként persze a fékezési feladatot is hozzárendeljük, tehát zárójelben ideírom, hogy fékező erő, mint negatív hajtóerő. Azért említem ezt meg, mert vannak olyan fékrendszerek, fékezési módok, amikor a hajtásrendszeren keresztül adjuk meg egy járműnek a fékezését, főleg olyan fékezési esetek jönnek itt szóba, amikor tartós fékezés van, lejtől lefelé kell haladni. A tartós fékezés szükséges fékerő előállítása sok esetben a hajtásrendszeren keresztül történik. Na most a hajtásrendszert áttekintve nézzük a fő elemeit. Áttekintését tekintve három főelemet tudunk megkülönböztetni egy hajtásrendszerben. Három dobozkát tudunk egymás után rajzolni. Valahogy körülbelül így. Három fő egysége van egy hajtásrendszernek. Valahol van egy erőgép, amelyből kiindulhatunk, és végül pedig kell legyen egy munkagép. Egy munkagép, és a kettő közötti teljesítmény nyomaték eltéréseket van hivatva kiegyenlíteni, illetve adósodva a távolság eltéréseket a hajtásrendszer. Vagy másképpen erőátvitel. Na most honnan indulhatunk ki? Valamilyen társadalmilag hasznos munkát szeretnénk elvégezni, végrehajtani, tehát azt mondhatjuk, hogy az egész rendszernek a kimenetén egy hasznos munka kell keletkezzen, és a hasznos munkát miből tudjuk előállítani? Abból, hogy valahol ehhez energiaforrást keresünk, és ha energiaforrást keresünk, akkor valahol a természeti energiaforrások erőforrásokra juthatunk vissza, a természeti energiaforrásokat erőgépek segítségével. Végül is hasznos munka, társadalmi munkaigény fedezésére tudjuk felhasználni. Erre szolgálnak a hajtásrendszerek, ahol tehát a bemenet valamilyen természeti energia, vagy más szóval üzemanyag, a kimenet vagy valamilyen hasznos munka. Tehát itt a egyes gépek feladatait is meg tudjuk különböztetni. Az erőgép feladata a mechanikai teljesítmény előállítása. Tehát itt megjelent egy PM1 mechanikai teljesítmény. A erőátvitel hajtásrendszer feladata az, hogy ezt a mechanikai teljesítményt átalakítsa. Valahogy a szükséges mértékben. Végül pedig a munkagépnek a feladata az, hogy ezt a mechanikai teljesítményt felhasználja. Tehát van itt egy előállítás az erőgép részéről, van egy átalakítás az erőátvitel szem részéről, és van egy felhasználás a munkagép részéről. A felhasználás azt jelenti, hogy valamilyen társadalmi szükséges munka vagy elvégzésére használjuk fel ezt a teljesítményt. Nézzük azt is meg egy pillanatra, hogy mik ezek a fő gépek, amelyekkel ezekben a csoportokban találkozhatunk. Tehát itt alatta egy kis táblázatba gyűjtsük össze, hogy mit is értünk ez alatt a gépek alatt, ez alatt a források alatt. Mindjárt itt az energiaforrások tekintetében összegyűjthetjük, hogy milyen természeti energiaforrásokkal találkozhatunk. Ugye itt alapvetően mondjuk lehet a szén, mint energia, lehet a kőolaj és származékai, mint energia, természetesen lehet a nap, ugye korszerű energiaforrásként használhatjuk a napot, szélenergia, és hát sorolhatnánk tovább természetesen ezeket az energiaforrásokat, tehát egyszerűen csak satöbbit írhatunk oda. A kérdés a következő, milyen erőgépekkel találkozhatunk, hogy az erőgépek lennének azok a gépek, amelyek ezekre az energiaforrásokra támaszkodva mechanikai munkát tudnak számunkra produkálni, mechanikai teljesítményt tudnak előállítani. Hát történetre tekintjük, akkor ugye első a gőzgépet tudnánk említeni. Alapvetően az első erőgép az gőzgép volt. Ezen követően különböző turbinák, ugye gázturbinák, gőzturbinák jöhetnek itten szóba a továbbiakban, és hát nem utolsó sorban a belső égésű motorok, amely járműhajtás tekintetében nagy kiterjedtséggel rendelkezik. Ezek lennének az energiaforrások. Na most az árójelben még egy dolgot itt meg szoktam említeni, igazából a következő dolog, hogy ugye a villamosítás elég előreadott állapotban van már a térségünkben. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tekintetben, vagy bizonyos megfontolás alapján a villamos energiát is, ha nem is igazából természet energia, de egyfajta általában elérhető energiafajtának tekinthető lehet, és ebben az esetben erőgépnek, vagy úgy tetszik mechanikai munkát előállító gépnek, ugyanígy zárójelben a villamos motorok is szóba jönnek. Ugye ez abból adódik, hogy a villamos hálózat kiterjedte már szinte minden pontján elérhető a egyes kontinenseknek, tehát ilyen értelemben természetből hozzáférhető energiaként is apostrofálni lehet. Bár tudjuk, hogy ez nem igazán természetben lehet energia. Na most az erőátvitelek tekintetében sokkal szűkebb a kérdés. Itt az erőátviteleket abban tudjuk megkülönböztetni, milyen módon, milyen energia átalakítás folyamán tudják megvalósítani a összekötését az erőgépnek és a munkagépnek. Itt három típusát ismerjük ennek, a mechanikus erőátvitelt. Mechanikus erőátvitelt, a hidraulikus erőátviteleket és a villamos erőátviteleket. Illetve ezeknek a kombinációját, hiszen arra is látunk majd példát, hogy ezek nem önállóan jelentkeznek, hanem bizonyos hajtásrendszerekben egyes fokozatok az egyik, más fokozatok a másik erőátviteli tulajdonsága rendelkeznek. A munkagépek, ugye azok a gépek, amelyek a természet, a társadalmi igény kielégítésre szolgálnak, szintén csoportosíthatók. ugye általában a munkagépek. De ha kicsit pontosítani akarjuk, akkor itt megjelennek az anyagmegmunkáló gépek, mint nagy főcsoport. Tehát esztergák és egyéb forgácsológépek, amelyekkel többi gépeket előállítjuk, és ezen túlmenően a szállítógépek. Szállítógépek, és hát nem utolsó sorban a járművek. Hát utolsónak írtam, de számunkra ez lesz a legfontosabb. A járművek, amelyek ebben a kategóriában végül is számunkra fontos objektumok. Ugye a járművek tekintetében is látjuk majd, hogy a munkagép, a hajtott gép, az lehet adott esetben egy hajtott kerék, vagy bármely más, egy propeller, amely a tolóerő eljutásához szükséges, de összességében azt mondhatjuk, hogy a járművek is olyan berendezések, amelyek társadalmi igény kielégítése érdekében kerültek kialakításra. Összességében tehát ez lenne a hajtásrendszernek az összefoglalása. Most ha járműves vonatkozást nézzük, akkor tehát azt mondtuk, hogy tolóerő előállítása a feladat. Még annyi megjegyzést hozzá tehetünk, hogy a tolóerő generálás az kétfajta lehet. Beszélünk vagy közvetlen tolóerő előállításáról, ezek tulajdonképpen a tolósudós hajtóművek, és beszélünk majd közvetett hajtásról, például a kerékhajtásról, ahol a hajtott kereket is beépítjük, és azon keresztül kényszerítjük ki a talaj és a kerék kapcsolatában a jármű hajtásához szükséges erőhatásukat. Na most a következő lépésben egy picit energetikai szempontból is tekintsük át a hajtásrendszereket, mégpedig annak a vizsgálatával, hogy vajon az erőgép, illetve maga a hajtásrendszer az rendelkezik-e úgynevezett túlterhelési képességgel. Mert többször említésre kerül a fél év során, hogy a járművek üzemének jellegzetessége az, hogy igen eltérő teljesítményviszonyokat igényel a mozgása során, például a gyorsítás során nagy teljesítményt igényel, aztán egy állandó sebességű haladáshoz már kisebb teljesítmény is elég. Itt az a kérdés, hogy mekkora méretű, milyen teljesményű erőgépet kell beépítsünk ahhoz, hogy ezt a vontatási feladatot meg tudjuk valósítani, és hát felmerül az is, hogyha csak időlegesen van szükségünk nagy teljesítményre, akkor szükséges-e az, hogy mindjárt a legmagasabb, a maximális teljesítményre kelljen kiválasztanunk az erőgépet, vagy esetleg az erőgépünk kisebb teljesítményű is lehet, ha rövid ideig, néhány másod vagy néhány perces ideig túlterhelhetősi képességgel rendelkezik, hiszen akkor a időszakosan rövid időre fellépő teljesítmény töbletet, azt a túlterhelés rovására megvalósítja a gép, és maga a beépített teljesítményszint az kicsit alacsonyabb lehet. Ilyen szempontból nézzük energetikai szempontból. Energetikai szempontból nézzük egy kicsit a hajtásrendszereket, és vegyük először a túlterhelhető hajtásrendszereket. Túlterhelhető hajtásrendszereket. Hát a legelső hajtásrendszerről beszéltünk, és túlterhelhető, az a gőzhajtás vagy gőzvontatás lesz. Tehát nézzük mindjárt ennek a ábráját. És hát mindjárt persze definiálnunk kell, és az mi kell ahhoz, hogy túlterhelhető legyen egy hajtásrendszer. Hát a mechanika alaptörvényeit, nevezetesen az energiamegmaradás törvényét természetesen nem hághatjuk át ezekkel a hajtásrendszerekkel, ami azt jelenti az esetünkben, hogy ha valahonnan valami többlet teljesményt veszünk ki a bevitt teljesményhez képest, az csak úgy lehetséges, hogyha a rendszernek onnan teljesményt kivesszük, az energiája csökken. Azaz, ahhoz, hogy egy rendszer túlterhelhető legyen, szükséges, hogy legyen benne egy energiatároló, amely a túlterhelés időszakára a felmerülő többlet energiát fedezni képes, fedezni tudja, és ennek az energiának a megléte, ennek megfelelően feltétel annak, hogy egy hajtásrendszer túlterhelhető legyen. Fölrajzoljuk mindjárt a gőzmutatást, és megpróbáljuk megkeresni benne azt a pontot, ahol ilyen energiatárolót találhatunk. Ide talán még annyit írunk föl, hogy feltétel, energiatároló jelenléte. Mint látjuk, ez energiatárolóját lehet külső, és lehet belső energiatároló is, erre majd a példák mutatnak valamit. Tehát nézzük a gőzvontatást, blokkdiagramját, vázlatát, milyen fő egységeket találunk. Most teljesítmény és energia áramlat szempontjából a gőzvontatás folyamatában. Ugye van valami természeti energia, a jelen esetben, ugye ez szén, vagy pakúra, valami, amit el lehet tüzelni, de hát tulajdonképpen a kör a sokkal szélesebb, hiszen minden, ami elégethető tulajdonképpen egy gőzvontatás esetén, energiaforrásként felhasználható, és első lépésében az energia átalakításnak a kazán lesz az első hely, a tűztér és a kazán, ahol ezt az üzemanyagot elégetjük, és az elégetés eredményeképpen mit kapunk? Gőz. Itt elő. Egy nagyon gőzt fogunk kapni, nagy teljesítményű gőzt, hát ide is írom, hogy ez valami P. Hát talán most teljesítményeket nem írok, mert csak összezavarni a gondolatunkat. Tehát gőz keletkezik, ezt a gőzt ezt összegyűjtjük a gőztérbe. Gőztér. Ugye nem tudom, láttak-e már gőzmozdonyt. Minden gőzmozdonynak a tetején van egy ilyen kis pupocska, legalább egy, de valamikor több is. Az a gőzdóm. Abban a gőzdomban gyűlik, ugye azon a víztérnek a tetején, abban gyűlik össze a gőz, tehát onnan lehet majd a gőzt vételezni. Tehát ott összegyűlik éppen a gőz, és a keletkezett nagy nyomású gőzt aztán be tudjuk vezetni a gőztérbe. Hát van még közben egy szabályzó elem, a tolattyú. A tolattyú, amely szabályozza azt, hogy a gőzhengernek milyen intenzitással, és éppen melyik oldalára kerüljön a nagy nyomású gőz, előre vagy hátrafelé szeretnénk menni a járművel. És hát a gőztolattyúból kerül aztán a munkavégző helyre, a gőzdugattyúba. Gőzdugattyúba adott gőznyomás, és a gőzdugattyú aztán egy elmozdulást, egy mechanikai teljesítményt szolgáltat. Tehát az a bizonyos PM mechanikai teljesítmény a gőzdugattyún keletkezik, gőzdugattyú hengerének az, gőzdugattyúk az elmozdulásába. Ezt az elmozdulást persze át kell alakítanunk, hogy kerekeket forgassa. Itt jön egy forgattyús hajtómű, és végül pedig az erőátvitel láncszalatnak a végén a hajtott kerék, mint hajtott kerék jelenik meg. Valahogy így, és még itt a tábla sarkán elfér nekem. Itt jelent meg a P vontatási teljesítmény. A kerék talpon ébredő vonóerő a sebességgel szorozva szolgáltatja vontatási teljesítményt. Ez lenne tehát a gőzvontatásnak a hatásvázlata energetikai szempontból. És azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy túlterhelhető legyen a gép, ehhez szükséges egy energiatároló. Vajon hol van az energiatároló ebben a rendszerben? Ebben a rendszerben az energiatároló a gőztér. Tehát az energia tároló, kettős pont, a gőztér. Gőztér. Az a tulajdonsága a gőztérnek, hogy a kazán felől folyamatos feltöltéssel rendelkezik. Tehát van egy folyamatos feltöltés. És másik irányba a tolattyú felé pedig van egy szakaszos ürítés. Szakaszos ürítés. Na most, ha ezeket az elemeket megpróbálom azonosítani ebben a rendszerben, akkor azt kell mondanunk, hogy valahol itt kezdődik az erőgép, és egészen eltart idáig a gőzdugattyúig. Ez a kocka. Ugye azt mondtuk, átviteli rendszer dinamikában, hogy a kis rész átviteli rendszerből alkottam egy nagyobb átviteli rendszert, és elnevezhetem ezt erőgépnek. Ez a blokk alkotja az erőgépet. Ugye a végén a hajtott kerék, ez lenne a munkagép. Munkagép. És a kettő között megtalált harmadik elem, az erőgépet és a munkagépet összekötő elem, jelen esetben a forgattyús hajtómű, a rudazatos hajtás, ez lenne az erőátvitel. Ez lenne az erőátvitel, tehát azonosítottuk az egyes gépelemeket. Na most még fontos szempont nekünk az is, hogy hol lehet vezérelni ezt a járművet. Tehát vezérlési helyeket is próbáljuk meg azonosítani. Helyek. Ugye azt mondtuk, megint csak utalok rá, hogy számunkra a jármű az egy vezérelhető gép kell legyen, tehát kell legyenek olyan pontok benne, ahol a hajtásrendszer végén kialakul vonóerő nagyságát, mértékét szabályozni, vezérelni tudjuk. Ezért szükséges, hogy vezérlési beavatkozási helyek legyenek ebben a rendszerben. keressük ezeket a pontokat meg. Hát az első ilyen pont, ahol a vezérlésre be tudunk avatkozni, ez a kazán. Legyen ez az UT, UK, bocsánat, kazán. UKT, kazán vezérlés. UKT, kazán vezérlés. Ez tulajdonképpen a fűtőlapátja. Nevezetesen milyen intenzitással pakolja a szenet a tűztérbe, milyen időegység alatt mekkora üzemanyag, szén vagy vakúra kerül eltüzelésre, az befolyásolja a kazán kimenő teljesítményét, és ennek megfelelően, most írom ide, itt megjelenik egy P-kazán teljesítmény. A kazánnak van valamilyen PK-kazán teljesítménye. A másik beavatkozási pont ebben a rendszerben az a tolattyún történik. Hát tulajdonképpen a mozdonyvezető, a masinista a tolattyút vezérli egy kar segítségével. Ez lenne a tolattyú vezérlés. UTP, tehát ez a másik vezérlési pont, az UTP tolattyú vezérlés. Ez tehát a mozdonyvezető feladata adott esetben, hát ilyen most egy mozdonynak a vázlatát rajzoltam föl. Na most nagyon fontos ennek a járműnek üzenő szempontjából, hogy ez nem is tud másképpen működni a gőzvontatás csak energiatároló közbeiktatásával, hiszen ha nem lenne energiatároló közvetlenül a gőzvontatára keletkezett kazán teljesítmény közvetlenül a gőzdugattyúra kerülne, akkor ez azt jelenti, hogy meg akarunk állni a járművel, akkor ilyen nulla teljesítményre van szükségünk, akkor el kéne oltani a kazánt. Ha újra el akarunk indulni, akkor újra be kéne gyújtani a kazánt és újra felfűteni. Ez nyilvánvalóan nem működik, hanem azt tapasztaljuk, hogy a kazánnak van egy egyenletes teljesítménye, persze az is változhat attól függően, milyen intenzitással tüzelik az üzemanyagot, és ehhez képest a mechanikai teljesítmény, az a mechanikai teljesítmény, amit megjelenik a gőzdugattyúnak a tengelyén, az ennél kisebb és nagyobb is lehet. Általában azt mondhatjuk, hogy a P mechanikai teljesítmény ebben az esetben lehet nagyobb, lehet egyenlő és lehet kisebb, mint a kazán PK teljesítménye. A túlterhelhetőséget az a reláció jelenti, amikor azt mondtam, hogy lehet nagyobb is a kazán teljesítményénél. A dolognak az összlényege az, hogy hosszú távon, hosszú időkeretben természetesen a két munkának, a két teljesítmény integráljának meg kell egyeznie. Budapestről indul a vonat, megáll majd Szombathelyen, aki két pont között a bevezetett üzemanyagnak a mérték és keletkezett kazán teljesítményt, tehát hatásfokokat is figyelembe véve, egyensúlyban kell legyen valamilyen értelemben a keréktalpú megjelenés a vontatásra felhasznált teljesítménnyel. De lehetnek időszakok, például az indulás időszakában, amikor nagyobb teljesítmény kell, akkor a gépezeti teljesítmény, a mechanikai teljesítmény nagyobb a kazán teljesítménynél, csökken a gőztérben a felhalmozott energia, mint energiatároló. Aztán az állandó sebesség üzemben természetesen, hogy a betáplálás és az elvezetés egyensúlyba kell legyen, ott az egyenlőség valósul meg. Végül pedig, amikor megáll a szerelvény, állomáson tartózkodik, akkor a kimenő teljesítmény értéke zérus, de a kazán továbbra is működik, és a kazán teljesítmény az energiát a energiatárolóba pumpálva föltölti az energiatárolót a következő energiafelhasználás biztosítására. Tehát ez a gőzvontatásnak a energiatároló képessége, és hát látjuk, hogy a gőzvontatásnak az energiatároló feltétele enélkül, mivel magát a energiaforrás kazán üzemét nem tudjuk gyorsan változtatni, ez egy nagy tehetetlenségű szerkezet, egy kazán fölfűtése és leállítása, ezért szükséges az, hogy a időben változó teljesmény szint az egy energiatárolón kerüljön kielégítésre. A másik túlterhelő hajtásrendszer az a villamos hajtásrendszer. Hajtásrendszer, amire az az állításom, hogy túlterhelhető hajtásrendszer. Rajzoljuk fel ennek a villamos hajtásrendszernek is a vázlatát, de a korrekt módon vezessük vissza természetesen ezt a hajtásrendszert is, korrekt módon a természetben lelhető energiaforrásokig. Azt jelenti, hogy az villamos energia előállítást is ennek a hajtásrendszernek a részévé kell tennünk. Hát itt is valamilyen természeti energiából kell kiindulnunk, ami természetesen bármi lehet, tehát ide is most azt írom, hogy a szén, kőolaj, vagy bármi más, amiből villamos energiát tudunk előállítani, és hol történik a villamos energia előállítása? hogy az külön üzemeket hozunk általában erre részre, ezek az erőművek. Ugye az erőmű szolgál arra, hogy a fellelt és felhasznált valamilyen energiaforrásból előállítson P villamos energiát. Itt megjelenik egy P erőmű teljesítmény. Ugye annak van valamilyen teljesítménye. Mi történik az erőműben előállított villamos energiával? Azt szétosztjuk. Tehát kell egy hálózat. Egy villamos hálózat, amely a megtermelt villamos energiát a hálózat segítségével szétosztja. Itt megjelenik egy PH hálózati teljesítmény. Na most itt két részre bontjuk a hatásvázlatunkat, ugyanis villamos hajtásnak két formáját tudnánk most megkülönböztetni. Az egyik az akkumulátoros hajtás, amikor maga a jármű az nincs összeköttetésben a hálózattal, hanem önállóan akkumulátoros hajtásra rendelkezik. Úgy kapcsolódik ez a hálózathoz, hogy az akkumulátort való fel kell tölteni. Tehát amikor a feltöltés történik, akkor az akkumulátort rá kell kapcsolnunk a hálózatra. Aztán itt jelölném, bár itt is jelölhetem tulajdonképpen, az egyik hálózati fogyasztó lehet egy akkumulátor töltő. Ide tehát képzeljünk el egy akkumulátor töltőt, mint a hálózat egyik elemét. Természetesen már most jelölöm azt, és talán színes, hogy jobban látszódjon, hogy a hálózat nem csak ezt az egy elemet, hanem itt csak nyilakát rajzolok, több, nagyon sok, hangsúlyozom, nagyon sok fogyasztót ellát egy kiterjedt villamos hálózat, amelyek közül egy, úgy tetszik, nagyon picike teljesítmény igényű, egyetlen egy fogyasztó az akkumulátor a jelen esetünkben. Az akkumulátor töltő pontosabban ugye feltölti az akkumulátort, tehát ide egy szaggatott vonalas kapcsolatot teszek, mert ez egy nem egy folytonos kapcsolat, csak akkor van ez, amikor töltjük az akkumulátort. Amikor töltjük az akkumulátort, akkor megvan ez a kapcsolat, amikor a jármű, akkumulátoros jármű működik, akkor ez a kapcsolat ez megszűnik. Tehát ez egy szétkapcsolható kapcsolat lenne. Az akkumulátorból a villamos teljesítmény esetleg valamilyen átalakítóba kerül. Most így úgy szeretném csinálni, hogy a hatásvázlat azért nagyjából egyenesen is folytatható legyen. Tehát ide rajzolom a átalakítót. Átalakító. Előfordulhat, hogy ezt a akkumulátor teljesítményt például a szaggató segítségével át kell alakítani. És az átalakítóról létrejött villamos teljesítmény, itt van egy villamos teljesítmény, ez kerül aztán a mechanikai munkát előállító villamos motorra. Villamos motor, és a villamos motoron keletkezik a PM mechanikai teljesítmény, és hát innentől kezdve a felhasználás, ugye végül a kerék, mint hajtott gép kell neki megjelenjen, igényel valamilyen hajtóművet, mondjuk valamilyen fogaskerék hajtóművet, majd meglátjuk, és akkor a hajtóműhez kapcsolódva itt találjuk a hajtott kereket, mint munkagépet a hajtáslánc legvégén, és itt kezdődik számunkra a P vontatási teljesítmény. Ez lenne ebben az esetben tehát az erőátviteli láncolat. Ugye az erőgép ebben az esetben természetesen magában foglalja az egész rendszert, ha szigorúan vesszük, hogy egész innentől kezdik az erőgép, és tart egészen a villamos motorig, most direkt nem rajzol körbe a többi vonalat ezavarja. Itt van az erőátvitel, és itt megtaláljuk a munkagépet is az erőátvitel részén. Ami a járműben van, azt talán érdemes lenne bekereteznem, ugye maga a jármű ezeket az egységeket tartalmazza. Ez tekinthető tehát a járműnek. Ez a jármű, ezt viszi magával a jármű, itt az időszakos kapcsolat, talán még egy ilyen kis karikával is jelöljük azt, hogy ez itt szétkapcsolható, és hát mondjuk ebben az esetben könnyű megkülönböztetnünk azt, hogy hol van az energiatároló, tehát akkumulátoros hajtás, akkumulátoros hajtás, mint az A lehetséges megvalósítás, ebben az esetben energiatároló, az akkumulátor. Akkumulátor, ugye feltöltés ürítés elvét előbb is rögzítettük, az akkumulátor jellegzetessége az, hogy szakaszos feltöltése van, hiszen csak akkor történik feltöltés, amikor a jármű éppen töltőre van kapcsolva, tehát szakaszos feltöltés. Feltöltés, és a jármű üzemből megfelelően, hát szakaszos vagy folyamatos ürítés van, de inkább talán szakaszos a jellemző rá. Szakaszos ürítés. Szakaszos üdítés valósul meg. Ez az egyszerűbb dolog, ezt talán mindenki belátja. Most a másik lehetséges megoldás, a B megoldás, amikor azt mondom, hogy nem akkumulátoros hajtás van, hanem felső vagy vezetékes hajtás. Felső vagy alsó vezetékes hajtásról van szó. Tehát olyan hajtásról, a trolli, a metró, a villamos hajtások, amelyek folyamatos kapcsolatban vannak a hálózattal, és az a kérdés, ebben az esetben vajon a túlterhelhetőség megvalósítható-e, vagy nem valósítható meg. Hát nézzük akkor a kapcsolat, hogy néz neki. Ez azt jelenteni a mi esetünkben, hogy közvetlen kapcsolat lenne az energiaátalakító és a hálózat között. Ugye összekötöttem ezt a pontot, ez lenne a vezetékes felső vagy alsó vezetékes hajtásnak az esete. Közvetlenül rákapcsoltam a hálózatra a járművet, állandó villamos kapcsolatban vagyok vele. Az a kérdés merült föl, ebben az esetben van-e energiatároló a rendszerbe, és túlterheltnek tekinthetem-e a hajtásrendszer. A túlterhelés például a villamos hajtásnál azt jelenti, nyilván a villamos gépeket elektrotechnikát párhuzamosan tanultak, hogy egy villanymotornak a teljesítménye az egy... úgy tetszik, fiktív teljesítmény, névleges teljesítményt megadunk rá. A motor ennél nagyobb teljesítményeket is károsodás nélkül el tud viselni, rövid ideig természetesen. Villanymotoroknál megkülönböztünk órás áramot és tartós áramot. Például az órás áram azt jelenti, hogy egy órán keresztül károsodás nélkül azt a teljesítményt ki tudja fejteni. A motor természetesen figyelmére azt, hogy későbbi időszakban a megfelelő lehűlési körülményeket biztosítani tudjuk. Na most az a kérdésem ebben az esetben, hogy ha hálózat üzemre kapcsolunk, akkor vajon van-e energiatároló, idézőjelbe tett energiatároló a rendszerben? Hát azt a gondolatmenetet szoktam itt előterjeszteni a hallgatóságnak, hogy bejöttünk ebbe a terembe, ahogy bejöttek, akkor itt sötét volt, és fölkapcsolták a lámpákat, ugye? A lámpák fölkapcsolásával a villamos hálózatba egy újabb fogyasztói sereget kapcsoltak be. Vajon honnan származik ennek a fogyasztói seregnek az energia ellátása? Észrevette ezt az energia növekményt, hiszen a hálózat természetesen az erőműtől kapja a villamos energiát, de az erőmű az több megawattos, ugye, egy villamos erőmű több megawatt teljesítményű. Ehhez képest itt néhány kilowatt teljesítménnyel megterheltük ezt a hálózatot. Az erőműnek van egy szabályzása, tehát amikor szabályozási pontokat be föl fogjuk sorolni, természetesen lesz itt egy UET erőmű szabályozó függvény, vagy vezérlő függvény, amely arra szolgál, hogy figyelje a hálózat terhelését, és ha túlterhelődik a hálózat, akkor növelje az erőműnek a turbináknak a teljesítményét, hogy a megfelelő feszültség szintet tartani tudja. Na de ha kicsike teljesítményt bekapcsolunk, az nincs akkora mértékű, hogy ezt a kelenföldi erőm érzékelni tudja, hogy most itt néhány kilovattal több teljesítmény lenne szükség, hiszen szabályozás technikában megtanulják majd, hogy hát ahhoz, hogy szabályozás működjön, megfelelő szabályozás eltérésnek kell keletkezni, tehát adott esetben a vonali feszültségnek le kell esni egy olyan mértékig, amit már érzékelni tud a szabályozó rendszer. Ez most még nem következett be, akkor mégis honnan származik az a villamos energia, ami ezeket a lámpákat táplálja? Hát onnan származik, hogy nem csak ezek a lámpák vannak a villamos hálózatra kötve, hanem ide rajzoltam a kék nyilakat, nagyon sok hálózati elem működik egyszer a hálózaton. Ezek mind adott teljesítményt vesznek föl, hogy mekkora teljesítményt vesznek föl, az attól függ, hogy mekkora hálózat feszültsége. Amikor bejöttünk a szobába és felkapcsoltuk a villanyt, akkor egész picikével leesett a hálózati feszültség ezen a környéken csak. Ennek eredményeképpen az összes többi fogyasztó egy picit kisebb teljesítményt kap, pontosan annyival, hogy a teljesítmény egyensúly kialakuljon, és az eddig rendelkezés összteljesítmény most már nem csak az eddig N fogyasztón, hanem az N plusz 1 fogyasztón fog megoszlani, mindenki egy kicsit kevesebbet kap, így jut a teljesítmény ennek a szobának a világítására is. Tehát a villamos hálózat a nagy kiterjedése, nagy teljesítmény és tehetetlensége miatt így módon, mint egy energiatároló működik az egyes fogyasztók tekintetében, azoknak a teljesítmény ingadozása az részben a többi fogyasztó teljesítmény ingadozását is okozni fogja, de így módon lehetővé teszi azt, hogy egyes fogyasztók, például a mi járművünk egy indítás időszakában az egyébként névleges és igényelt teljesítményhez képest egy picit többet vegyen föl, majd a hálózat többi eleme egy kicsit kevesebbet fog kapni, illetve ha nagyon megnövekednek a teljesítmény igények, akkor előbb-utóbb be fog avatkozni az erőmű vezérlése, és nagyobb villamos teljesítményt fog előállítani. Tehát így módon azt mondjuk a vezetékes hajtás esetén, hogy az energiatároló a hálózat, illetve a hálózaton levő többi fogyasztó, és ebben az esetben ugye az a reláció áll fönt, hogy a P hálózat teljesítménye, a hálózati PH teljesítmény jóval nagyobb, mint a P villamos teljesítményünk, amit mi igényünk ugye a hálózattól, jóval nagyobb, mint a villamos teljesítményünk. Ebből adódóan a villamos teljesítményünk az állandó teljesítményhez képest, a PV villamos teljesítmény, az lehet nagyobb, mint a PV névleges teljesítményünk, tehát a hajtásrendszerünk, vagy erőátvitelünk túlterhelhető a névleges teljesítményéhez képest. Na most, ugye vezérlési helyek, amivel tartozunk még ebben a rendszerben. Vezérlési helyek. Egyet már említettünk, tehát az erőműnek van egy UE erőmű vezérlése. Erőmű vezérlés. De ezen túlmenően még vezérlést tudunk alkalmazni több helyen is ebben a rendszerben. Nevezetesen az alapvetően az átalakító UAP vezérelhető, ha van benne, UAT villamos átalakító vezérlésen. Végül pedig nem utolsó sorban motort is lehet sok esetben vezérelni, az UMT a motorvezérlés, UMT motorvezérlés. Motorvezér, például egy csöntörés, az ilyen motorvezérlésnek tekinthető, tehát rendszerben megvalósítható. Ez volt tehát egy túlterhelhető hajtásrendszer. Nézzük akkor a következő lépésben azt, hogy van-e nem túlterhelhető hajtásrendszerünk. Talán még ide megpróbálom ezt elhelyezni. Tehát nem túlterhelhető hajtásrendszer. Hogyha a túlterhelhető hajtásrendszer feltétele az volt, hogy legyen benne energiatároló, nyilván egy hajtásrendszer attól lesz nem túlterhelhető, hogy nincsen benne energiatároló. Tipikusan ilyen hajtásrendszerek a belső égésű motoros hajtásrendszerek. Belső égésű motoros hajtásrendszerek. Tehát ahol az erőgép egy belső égésű motor, ahol a természetben lehet üzemanyag, némi átalakítás után, ugye ez lehet a gázolaj, benzin, mondjuk egyelőre. Itt az első gép mindjárt az erőgép, az szépen elkülöníthető, ez nem más, mint a belső égési motor. A belső égési motor előállít egy PM mechanikus teljesítményt, vagy PM1 mechanikus teljesítményt. Ez általában látni fogjuk, hogy nem felel meg nekünk járműhajtásnak, tehát kell nekünk egy erőátvitel, sebességváltó, népszerű nyelvű sebességváltó, és a sebességváltóról tudjuk hajtani a hajtott kereket, vagy kerekeket, amelyeknek a kerületén keletkezik a PV vontatási teljesítmény. Tehát ez azt jelenti ebben az esetben, hogy klasszikus módon azt a három főelemet, amit definiáltunk az általános erőátvitelben, itt egy-egy gép keretében meg is találjuk. Ebben a rendszerben nincsen lényeges energiatároló. Energiatárolónak nevezhetnénk azokat a tehetetlen tömegeket, amelyek természetesen a forgógépekben megvalósulnak, mind a motorban, mint az erőátvitelben. Az ezekben tárolt energia azonban annyira picike, hogy lényeges energiatöbletet nem tud szolgáltatni a vontatáshoz, tehát nem tekinthető ilyen szempontból energiatárolásnak a vontatáshoz. Így azt kell mondanunk, hogy a PM egy teljesítmény, az a motor teljesítmény, amit a motor szolgáltat a tengelyén, az csak kisebb vagy egyenlő lehet, mint a P motor névleges teljesítménye. Itt a nagyobb reláció nem áll fenn, tehát ebből következik, hogy ha névleges teljesítménye motornak 1000 kW, akkor az a motor 1000 kW-nál nagyobb teljesítményt rövid ideig sem tud, rövid idő alatt néhány percet értek kifejteni, mert a működése szempontjából névleges teljesítmény, mint azt megtanultuk járműgéptemből, az a tartósan elviselhető és károsodás nélkül kifejtő teljesítménynek a mértéke. Ettől függetlenül természetesen vezérelhető ez a hajtásrendszer is, vezérlési pontokat ebben is találhatunk, mégpedig vezérelni lehet itt a motort, egy UMT motorvezérlés, és a sebességváltó, egy új sebességváltó T vezérlőfüggvénnyel találkozhatunk, ugye UMT motorvezérlés, és az UST, ez a sebességváltó vezérlés. Sebességváltó vezérlés, egy motorvezérlés, majd látni fogjuk, hogy a gázpedál állása, vagy a teljesítményállító karnak az állása. Sebességváltó vezérlés, tehát például a fokozat kiválasztás, hogy mikor éppen melyik sebességi fokozatot kapcsoltuk be. Hát ezek lennének a hajtásrendszereknek a energetikai áttekintései. Most tartunk egy rövid szünetet, és szünet után megnézzük, hogy ezek a belső égésű motorok, amelyek itt szóba jönnek, vagy egyáltalán erőgépek, azok milyen jelleggörbével bírhatnak, és vajon ez a jelleggörbe stacionális és instacionális esetben milyen különbözőséget rejt magában. Jó, csak most tartjuk a szünetet, és kicsit korábban kezdjük meg a korábban. Na, kedves kollégák, itt egy apró javítás hozzátartozik az előző tábla anyagához. Itt kollégák felhívták a figyelmemet, hogy amikor a erőmű vezérlését bejelöltük az ábrára, akkor én tévedésből ezt a hálózathoz jelöltem be. Az természetesen az erőmű blokkjára mutat. Úgyhogy kérem szépen, hogy javítsák ki a füzetbe. És a két kollégát pedig, aki ezt észrevette, azok a nevüket, ha leadják óra után, akkor a pluszpont természetesen jár nekik a zárt helyéhez. Jó? Na kérem szépen, akkor megyünk egy picivel tovább. Ugye azt ígértem, hogy a jelleggörbékkel fogunk foglalkozni. Tehát tekintsük először is a jelleggörbéket, az erőgépek jelleggörbéjét. Ezt nagyon röviden áttekintjük azért, hogy lássuk azt, hogy mi az, ami adottság nekünk az erőátvitel szempontjából, mi az a jelleggörbe, jelleggörbe rendszer, amiből nekünk majd a vonóerő görbét elő kell állítanunk. Tehát három gépet fogunk itt ilyen szempontból röviden áttekinteni, a gázturbinákat, az ottomotorokat és a dízelmotorokat. Hát nézzük először a gázturbinákat. Gázturbina jelleggörbéjét csak nagyon röviden. Azt jelenti a gázturbina esetében, hogy ott a nyomatékot, ha rajzoljuk, legyen mondjuk kékkel rajzolva a nyomatéki jelleggörbe, hát tanulták a turbinákat a általános járműgéptől, a turbinák egy eső jelleggörbéje van, tehát a nyomatéki jelleggörbéje az egy eső jelleggörbe, és hát ennek megfelelően a teljesítmény jelleggörbéje, az pedig milyen nagy P teljesítmény jelleggörbe, az pedig nulla, ahol a nyomaték nulla, haló a szögsebesség nulla. Elfelejtettem, hogy természetesen a fordulatszám vagy szögsebesség függvényében tekintjük ezt a jelleggörbét. Ennek megfelelően ez egy ilyen parabola jellegű teljesítmény jelleggörbe adódik. Na most persze nekünk vezérelhető jelleggörbe kell, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon mind a nyomatékot, mind a teljesítményt vezérelni szeretnénk. Hát ugye ez lehetséges természetesen azáltal, hogy a turbina esetében, gázturbinák esetében a főfokot, a gázfőfokot változtatva, a turbina teljesítmény is változik, és a részteljesítmény jelleggörbék alacsonyabban futó nyomatéki görbékben, illetve ehhez csatlakozódva alacsonyabban futó teljesítmény görbékben jelenik meg. Azt mondhatjuk ebben az esetben, hogy az U vezérlő függvény az valahol a TVA gázfőmérséklettel hozható kapcsolatba, bevezetett üzemanyag mennyiségével tudjuk változtatni, mennyire legyen a gáz melegedése, ez pedig befolyásolja azt, hogy a turbinában mekkora munkavégzés jöhet létre. Következő az ottomotor. Ugye a benzinmotorok, szikragyújtású motorok esetében a fordulatszám és a nyomaték kapcsolata, általában ezek már inkább nyomatéktartó jelleggörbélyű gépek, tehát a nyomatékuk az vagy konstans, vagy kicsit változik, hát jellegzetesen belségési motoroknál, benzinmotornál mondjuk a nyomatéki jelleggörbe valami ilyesmi lefutása lenne. Ennek megfelelően a teljesítmény jelleggörbe, az pedig ebből már megállapítható, talán annyit előre bocsátva, hogyha ez egyenes lenne ez a jelleggörbe, ugye, akkor a teljes mérlegőrbe origón átmenő egyenes lenne. Tehát konstans nyomatékhoz origón átmenő egyenes lenne a jellegőrbe. Tehát amennyire eltér a nyomatéki jellegőrbe az egyenestől, olyan mértékben fog eltérni a teljes mi jellegőrbe az origón átmenő egyenesből. Ezek csak véletlenül veszik magukat a egymás ponton, tehát annak semmi jelentősége nincsen. De mégis valahol a teljes mi jellegőrbe ennek megfelelően, mondjuk ennek a motornak az esetében valahogy így szemléltethető. Ez megint azt jelenti, hogy ez egy mondjuk maximális nyomaték és teljesítmény jellegőrbe, akkor a vezérelhetőségnek biztosítani kell azt, hogy mind a nyomaték mértéke, a nyomaték szintje, és ezzel együtt a teljesítmény szintje is szabályozható, változtatható legyen. Ebben az esetben azt kell mondanunk, hogy a vezérlő függvény az a gázpedál állása, tehát az, hogy mennyi üzemanyagot fecskendezünk be a járműbe, ezt töltéssel fogjuk jelölni, epsilon töltés. Itt én is írom, talán nem tudom, találkoztunk-e már vele, epsilon a töltés fok, a töltés vagy a töltés foknak a mértéke. Azt mondhatjuk, hogy nem más, mint az M bevezetett üzemanyag mennyiség osztva az M maximálisan bevezethető üzemanyag mennyiséggel. Tehát ez egy arányszám, azt mutatja meg, hogy a lehetséges maximális üzemanyag bevezetéshez képest annak hányad részét, hány százalékát, milyen arányát vezetjük be a járműbe, ezt töltésnek nevezzük, és hát ezekben az esetekben a töltés mértéke tekinthető a motor vezérlő függvényének. A harmadik gépünk, amit tekintünk, az a dízelmotor, egy kicsit összetettebb. Mert még a benzinmotor esetében a korlasztó keresztmetszetének áramlási viszonyi korlátozzák a motornak a szögsebességét, tehát fordulatszám tekintetében nem lehet akármeddig felmenni benzinmotornál, ilyen a dízelmotornál nincs, tehát egy külön egységnek kell gondoskodnia arról, hogy a fordulatszám értéke ne növekedhetjen a szilárdságos mértés szempontjából figyelembe vett érték fölé. Tehát a dízelmotor jellegőrbé annyiban más a benzinmotor jellegőrbéhez képest, hogy két szakaszból fog állni, hasonlóképpen, mint az ottomotornál, van egy állandó, többé-kevésbé állandó konstans nyomatékú szakasza, persze kicsit változik, ez már géptől függ, de ez a jellegőrbe folytatódna, akár úgy tetszik tovább is, azonban a gépnek van való egy megengedett maximális fordulatszáma, ezt névleges fordulatszámnak nevezzük, és ez a mint maximális fordulatszám a jármű a motor üzeme e fölé nem emelkedvén, szükséges az, hogy itt leszabályozunk a motort, egy regulátor, egy szabályozó tartozik hozzá a motorhoz, ami ennek a fordulatszámnak az elérésénél leszabályozza a motor jellegőrbét. Nevezetesen annyi történik, hogy visszaveszi a töltést, hiába nyomja a vezető padlógia gázpedált, ez a vezérlőegység ezt felülbírálja, és csökkenti a motor töltését úgy, hogy a fordulatszám értéke lényegesen a névleges fordulatszám értékét ne haladhassa meg. Most emiatt a jellegőrbe kicsit más, mint látjuk, és ennek megfelelően most már a vezérlési lehetőségek köre is kibővül, hiszen nem csak azáltal tudjuk vezérelni a motornak a jellegőrbéjét, hogy csökkentjük a töltésnek a szintjét, ugye? Ez csak egy lehetséges megoldás a vezérlésre, de természetesen megoldás. Tehát mondhatjuk azt is, hogy van egy A-eset vezérlés tekintetében, amikor a vezérlő függvény ugyanúgy, mint az ottomotoron említettük, a töltésnek a mértékével azonosítható, és hát a teljesítmény jellegőrbét is, ha hozzá fel szeretném rajzolni, akkor ugyanaz érvényes, mint a korábban megtárgyaltunk, ehhez tartós teljesítmény jellegőrbe, az valami emelkedő görbe. Természetesen a regulálás, a fordulatszám szabályozása a teljesítmény szintet is leszabályozza, tehát a regulátorág ott is érvényesül, résztöltétes üzemállapotokban pedig természetesen a jellegőrbe, teljesítmény jellegőrbe is alacsonyabban fog futni. Na de ha már van egy fordulatszám szabályzó, akkor az is lehetséges, és inkább egy külön ábrában rajzolom, hogy nem nagyon firkáljam össze ezt az ábrát, hogy a teljesítmény vezérlését nem a nyomatéknak a töltés korlátozáson keresztül a korlátozásával érjük el, hanem a korlátozást inkább a fordulatszám tekintetében hajtjuk végre. Tehát a nyomatéki jelleggörbe, ami adott esetben ugye ez volt a kiindulási helyzetben, mint maximális jelleggörbe, névleges jelleggörbe, ez a névleges fordulatszámnál szabályozódott le, de a részteljesítményeket most úgy fogjuk beállítani, hogy alacsonyabb fordulatszámon működésbe hozzuk a regulátort, és akkor ezeket a jelleggörbéket valósítjuk meg. N N1, N2, N3 fordulatszámoknál lép be a regulátor, és ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a vezérlési jellemző az valahol a regulálási N fordulatszámmal hozható kapcsolatba. Ebben az esetben egy teljesítmény jellegörbe van, ugye valahol itt volt a teljesítmény jellegörbe, de ez a teljesítmény jellegörbe is vagy itt szabályozódik le, vagy ennél a fordulatszámnál, vagy ennél a fordulatszámnál kapja a szabályozás miatti teljesítmény csökkenést. Ugye mindegyikhez hozzá tartozik, hogy a teljesítmény szint az alacsonyabb, tehát kisebb lesz a motor teljesítmény, ez persze a hajtástenszeren keresztül a vonóerő teljesítmény csökkenését is magával hozza. Ha viszont már tudjuk, hogy van egy A és egy B vezérlési rendszerünk, akkor megtehetjük azt is, ezt a kettőt összekapcsoljuk, és egy vegyes vezérlést hozunk létre, ami mind a töltés tekintetében, mind pedig a fordulatszám tekintetében korlátokat fog tartalmazni. Tehát a kiinduló M jelleggörbéből, mondjuk legyen ez a jelleggörbe, a részteljesítmény jelleggörbéket úgy állítjuk elő, hogy mind a töltés mértékét korlátozzuk, mind pedig a fordulatszámnak a mértékét, és ilyen részteljesítmény jelleggörbéket hozunk létre. Persze ezek majdnem függőlegesek, ezek a regulátor vonalak, halványan rajzolva, és hát ilyenkor is kell valahogy definálnunk a teljesítmény szintet, vagy a vezérlő függvénynek a mikéntjét, és azt következő mondhatjuk, ebben a görbében, a nyomaték fordulatszám görbében a PN, a P egyenlő állandó görbék, azok hiperbolák, ugye? A nyomaték és a szögsebesség szorzata adná teljesítményt, ennek állandósága egy hiperbolát rajzol ki ezen a jelleggörbe síkon. Na most ugye minden egyes ilyen jelleggörbenek a sarokpontjához hozzárendelhető egy ilyen hiperbola, és azt mondhatjuk, hogy ezben az esetben a vezérlő függvény, vezérlési teljesítmény, ennek a fény teljesítmény szintnek, a sarokponthoz tartozó teljesítmény szintnek a mértékével hozható kapcsolatba. Most fontos még az, hogy a dízelmotornál van egy füstölési határ a jelleggörbében. Arra vigyáznunk kell a jármű működtetésénél, a motor működésénél, hogy ne kényszerítsük a járművet ezen határgörbe által meghatározott munkapontok alá, tehát a szaggatott vagy sakkozott területre ne kényszerítsük a motor működését, mert abban az esetben a üzemanyag megfelelő mérték elégítése nem biztosítható, és hát a környezete komoly károkat okozhatunk ezzel, nem beszélve, hogy a motor üzemének sem tesz jó. Hát ennek megfelelően a dízelmotornál beszélünk töltésszabályozásról, rá esetben töltés szabályozásról, beszélünk fordulatszám szabályozásról, és beszélünk vegyes szabályozásról. Hát, hogy mikor melyiket alkalmazzuk, ez részben függ attól is, hogy milyen erőátvitelt alkalmazunk. Már most előre bocsátom, példaként mondom, hogy egy mechanikus erőátvitelnél, ahol a sebesség változása, mint látni fogjuk, a motor fordulatszám változásával jár együtt, abban az esetben nyilvánvaló, hogy a fordulatszám szabályozásnak nincs létjogosultsága, mert így van a sebesség állandóságát is jelenteni, holott nekünk a váltósebesség üzemre van szükségünk. Hasonlóképpen a vegyes szabályozás is a fordulatszám korlátozásával ellentmond annak, hogy a sebesség tekintetében a fordulatszám változására szükségünk van. Tehát mechanikus erőátvitelni ezért csak a töltésszabályozás, mint motorvezérlés jöhet majd a későbbiekben szóba számunkra. Na most, ugye már itt beszéltünk a jelleggörbékről, egy kicsit általánosít, mit értünk a továbbiakban jelleggörbe alatt. A jelleggörbe alatt, mint már láttuk és korábban is tárgyakban definiáltuk, az a nyomaték és a fordulatszám vagy szögsebesség, N vagy omega szögsebesség közötti kapcsolatot értjük, maradva az eddigi jelleggörbénél például, ugye egy dízelmotor esetében ezt a kapcsolatot értjük. Ez a nyomaték és a fordulatszám közötti kapcsolat. Azonban nekünk mindig vezérelt jelleggörbére van szükségünk, tehát szükséges a vezérelhetőség. Vezérelhetőség szükséges. Szükséges, tehát a jelleggörbe nem egyetlen egy görbe kell számunkra legyen, hanem a jelleggörbe seregről kell beszélnünk, hiszen ez a jelleggörbe tartozik egy U, mondjuk max vezérléshez, maximális vezérléshez, töltés vezérlésben maradva. Itt van egy U1 vezérlés, egy U2 vezérlés, pont, egy UN vezérlés, tehát számos vezérlési lépcső lehet. Ez viszont azt jelenti a számunkra, hogy a jelleggörbe, maga nyomatéki jelleggörbe, az mint függvény, M egyenlő, több változós függvény, meg nem csak a fordulatszámnak, hanem az U vezérlésnek is a függvénye. Tehát ez igazából egy kétváltozós függvény, és amit így most felrajzoltunk jelleggörbét, tulajdonképpen ennek a kétváltozós függvénynek az U egyenlő állandó szintekhez tartozó jelleggörbe serege. Tehát nem jelleggörbe van a jármű erőgép jelleggörbe jellemzésén, hanem jelleggörbe sereggörbe beszéljünk. Még akkor is, hogyha stacionáris üzemről van szó, tehát ez, amit elmondtunk, ez stacionárius üzem, üzemre érvényes. Mit jelent az esetünkben a stacionáris üzem? Azt jelenti, hogy a szögsebesség időbeli változása, a diómegyek VT, a zérus. Tehát a zérus persze az ritkán el össze, de legalábbis nagyon lassú, nagyon kicsi. Magyarul állandó fordulatszám melletti üzemről van ebben az esetben szó. Még akkor is, amikor azt mondjuk, hogy a fordulatszám függvényében változik a jelleggörbe, de feltételezzük azt, hogy ez a változás ez nagyon lassú, lassú változásokról van szó. Itt már egy picit ezen a ponton előrevetítettem azt, hogy nem csak stacionáris jelleggörbéje lehet egy, van egy erőgépnek, hanem általában minden gépnek, hanem a nagy szögsebesség változásokkal együtt járó instacionális üzemállapotokra is meg kell fogalmaznunk a jelleggörbét. Hát legyen ez a következő kérdésünk, hogy milyen a járművek erőgépek és munkagépek jelleggörbéje, ha időben változó üzemről, instacionális üzemről van szó. Stacionális esetben tehát mondhatjuk még egyszer, hogy a nyomatéki jelleggörbe az valahol egy kétváltozós függvény az esetünkben, a fordulatszám, szögsebesség és a vezérlés függvények. Természetesen a teljesítmény függvényre ugyanez elmondható, hiszen az a nyomatékből és fordulatszámból kalkulálható, az is a fordulatszámnak és a motorvezérlésnek a függvényeként, kétváltozós függvényként tekinthető. Nézzük az instacionális esetet. Ami azzal jellemezhető, hogy a diómega per dt, ez nem egyenlő nullával. Tehát itt kimondottan kiemeljük azt, hogy változó szögsebesség mellett üzemről van szó. Mi indokolhat ilyen tárgyalásokat? Miből adódnak instacionális üzemek a jármű működésében? Tehát okozhatja röviden. Hát az, hogy vannak változó sebességű üzemek, változó sebességű üzem. Gondolunk itt a gyorsítás fékezés üzemállapotára, és mint egy említettem, mechanikus erőátvitelnél, ha változik a jármű sebessége például, akkor a motorfordulatszámnak is változnia kell, tehát a diómega per dt érték az már nem lehet zérus. Továbbá nem csak erre kell gondolnunk, arra is kell gondolni, hogy mi beavatkozunk a rendszerben különböző pontokon, tehát B, ami kiindokol egy fordulatszám változást, indokolhat például egy terhelés változás. Terhelés változás, ugye járműnk órán már tekintettük azt, hogy különböző ellenállások hatnak a járműre, alapellenállás az nem is annyira változik, inkább ugye hirtelen következhet egy emelkedő, vagy következhet egy kanyarulat, ami többletellenállást jelent a jármű szempontjából. Ha a terhelés megváltozik, a erőátviteli rendszernek alkalmazkodnia kell a megváltozott terhelésnek, a terheléshez, és amíg ez az alkalmazkodás történik, addig a gép instacionális üzemállapotban dolgozik. Hasonlóképpen mi magunk is generálunk ilyen változásokat, amikor a vezérlő függvényt változtatjuk. Vezérlő függvény változtatás. Amikor hirtelen meggondolásból rálépnek a gázpedálra, akkor egy instacionális folyamatot indítanak el, megváltoztatják az erőgépnek a jelleggörbéjét, és meg kell várni a következő stacionális állapot beálltáig, amíg ennek hatása bekötő változók lezajlanak, lecsengenek, és akkor újra egy stacionális üzemállapotba kerülhetünk, de addig az üzemállapotig ez instacionális üzem lesz. Negyedrészben pedig meg lehet említeni azt, hogy vannak olyan gépeink, ezek mondjuk nem annyira járműves gépek, amelyek nem állandó nyomatékot szolgáltatnak vagy igényelnek, hanem periodikusan változó terhelés terhelés, vagy ha tetszik, lehetne az erőgépnek is felülső változó nyomatéka, de inkább a terhelés periódikus változásáról van szó. Terhelés vagy hajtás, persze az írjuk ide, terhelés vagy hajtás. Tehát ezen okokból kifolyólag az instanciós üzemállapotra nekünk oda kell figyelnünk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi történik ezekben az esetben. Mi változik instanciós üzemállapotban a stacionális üzemállapothoz képest? Tehát eltérés a stacionárius és instacionárius üzem között. Két pontban tudjuk ezt az eltérést megfogalmazni. Az egyik dolog az az, hogy instacionális üzemállapotban egy kicsit más körülmények közé kerül mondjuk például az erőgép vagy a munkagép, tehát a benne lezajló folyamatok is egy kicsit megváltoznak. Tehát azt mondhatjuk, hogy a gépekben indukálódó nyomaték értéke instacionális és stacionális esetben kisebb-nagyobb mértékben eltérhet egymástól. Tehát a gépekben indukálódó nyomaték, illetve a hajtott gépek esetében nyomaték igény eltér. Tehát például egy hőmérséklet egyensúly még nem állt be, ugye a megváltozott körülményekhez más hőmérséklet viszonyok tartoznak, és ha a nyomaték függ a hőmérséklettől, akkor egészen addig, amíg az új állandósult hőmérséklet be nem áll, addig instanciós állapotban más nyomaték indukálódik, vagy más nyomaték szükségelteti a jármű vagy a gépnek a hajtásának. A másik ilyen indok pedig, és ez a fontosabb, az, hogy a változó üzemállapot együtt jár azzal, hogy a gépek tengelyének fordulatszáma meg kell változzon, és ezek a gépek mind olyanok, hogy elég komoly tehetetlenség nyomatékkal rendelkeznek, tehát ezeknek a tehetetlenség nyomatékokban megnyilvánuló energia, tárolt energia mértékének is meg kell változnia, és ezt az energiamennyiséget valahonnan fedezni kell, illetve a szögsebességgel együtt járó energiacsökkenés, azt valahol föl kell használni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a szögsebesség változás energetikai hatásai, tehát magyarul a változó szögsebességű tehetetlen tömegeknek a gyorsítása, fékezés során nyomatékkal számolnunk kell, és ezt a nyomatékot, ezt valahonnan nekünk biztosítani kell, illetve valahol ezt fel kell használni. Fölmerül persze ezek után az a kérdés is, hogy hol kell értelmeznünk nekünk az instacionális nyomatékot két gép között, hiszen azt látjuk majd mindjárt a kis ábrán, hogy a nyomaték a erőgépben és a hajtott gépben az mindig más és más. A következő egyszerű ábrát tegyük itt most föl, egy térbeli ábrában szemléltessünk egy összekapcsolt géppárt, egy hajtott és egy hajtógépet. Tehát mondjuk legyen itt egy egyszerű kis henger szemléltesse a hajtott gépet. Ezt valamilyen tengellyel összekötjük a hajtógéppel, az erőgéppel. Ugye? Itt lenne a henger, akkor itt lenne a talán egy kicsit több lesz. Ugye? Hát a vége egy kicsit csúnyára sikerült. Talán egy kicsit korrigáltam rajta. Tehát lenne ez a két gépünk, mondjuk legyen ez az erőgép, ez pedig legyen a hajtott gép. A hajtott gép. Az erőgépben indukálódik valamilyen nyomaték. Ugye? Ez lenne az M hajtónyomaték. És a hajtott gép pedig igényel valami nyomatékot a hajtásához. Ez lenne mondjuk az NF fékező nyomaték. És hát ugye a következő, mert feltételezzük azt, hogy egyelőre merev tengely köti össze a két gépet, akkor van egy közös szögsebességük, ami nyilván ugye a hajtónyomatéknak az irányába mutat, ez lenne a közös omega szögsebességünk. Most ebben a rendszerben mind a hajtónyomaték, mind a fékező nyomatéknak meg tudjuk különböztetni a stacionális és az instacionális voltát. Nos, ha instacionális esetet feltételezünk, azt jelenti még egyszer, hogy d omega per dt vírustól különböző, tehát van valamilyen szöggyorsulás. Ha pedig van szöggyorsulás, akkor írjuk föl Newton törvényeit, tételezzük fel, hogy az erőgépnek a tehetetlenség nyomatéka θ, a hajtott gépnek a tehetetlenség nyomatéka θs, és akkor a következőt tudjuk fölírni, Newton második törvénye, forgó mozgásra alkalmazva a következőképpen írható. Ugye van a hajtónyomaték, mint a mozgást segítő nyomaték, tehát mh, mint pozitív nyomaték. Vele szemben mutat a hajtott gépben fellépő fékező nyomaték, mf, mf, és ez, mint eredő nyomaték, mivel kell egyenlő legyen, a tehetetlenség összmértékének és a fordulatszámváltozás, azaz a szöggyorsulásnak a szorzatával. A tehetetlenség itt két részből származik. Egyrészt a hajtott erőgépnek a θ tehetetlenségi nyomatéka, másrészt pedig a hajtott gép θf tehetetlenség nyomatékának az összege, és ez szorzódik a szögsebesség változás d omega per dt időszerinti értékével. Ezt az egyenletet egy picit átrendezzük, úgyhogy egyik oldalra rendezzük azokat a tagokat, amelyek az erőgéphez tartoznak, a másik oldalra pedig azokat a tagokat, amik a hajtott géphez tartoznak, akkor egyik oldalra, tehát mondjuk a bal oldalra írhatjuk a hajtó erőgépben keletkező nyomatékot, és a θ-szor d omega per dt-t, ami ezen az oldalon pozitív volt, az a másik oldalon negatív előjellel fog szerepelni, a θ-szor d omega per dt szöggyorsulás. A jobb oldalon pedig maradt az m fékező nyomaték, és ott hozzáadódik, ugye itt negatív fékező nyomaték a másik oldalon pozitív előjelet kap, és hozzáadódik a hajtott gép θf tehetetlenség nyomatékának, és a d omega per dt szöggyorsulásnak a szorzata. Na most, ha picit utána gondolunk, mit is tartalmaz az egyenlet, azt látjuk, hogy a θ tehetetlenség nyomaték és a m hajtónyomaték ennek a tengelynek erre az esőre részű tagokat tartalmazza. A másik két tag pedig a tengelytől jobbra eső részeket tartalmazza. Az a nyomaték, amit kiadódik, hiszen amit itt kaptunk, ez egy nyomaték jellegű mennyiség. Ez nem más, mint az a nyomaték, amit most itt m-mel jelölök, index nélkül. Az a nyomaték, ami ezen a két gépet összekötő tengelyen fellépő és átlép nyomaték. Ezen a gépen a hajtógépre vonatkozóan ebben az irányban, a hajtott gépre vonatkozóan ebben az irányban jelentkezik ez az M nyomaték, és ez M nyomatékot ezt tekintjük az instacionárius nyomatéknak. Ezt tekintjük instacionális nyomatéknak, tehát a szavakban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy instacionális nyomatéknak a hajtó gép és a hajtott gépet összekötő tengelyen átlépő nyomatéknak az értékét nevezzük. Tehát instacionális nyomaték a hajtógépet, hajtó erőgépet és a hajtott gépet összekötő tengelyen összetűnt tengelyen átvitt nyomaték. Tehát instacionális nyomaték alatt a hajtógépet és a hajtógépet összekötő tengelyen átvitt nyomatékot fogjuk a továbbiakban tekinteni. Ez persze azt jelenti a számunkra, egy kicsit tovább gondolva, hogy a stacionális nyomaték esetében azt mondtuk, hogy a nyomaték az mitől függött? Függött most szögsebességet, vagy fordulatszám helyett szögsebességtől, függött az új vezérléstől. Instacionális esetben egy újabb változó jön hozzá, hiszen azt mondtuk, hogy ha ez a nyomaték, ami jellemzi a gépet, mint instacionális nyomaték, akkor bejött a θ-szor d omega per dt, itt is bejött a θf-szer d omega per dt, azaz a d omega per dt, vagy röviden írva omega pont. Ugye matematikában megszoktuk ezt a jelölést, időszerinti derivált, a mennyiség fölé tett font. Tehát azt jelenti a mi esetünkben, hogy instacionális esetben a nyomaték, instacionális nyomaték három változós függvényé válik. Az omega szögsebesség vagy N fordulatszám és az U vezérlés, hajtás, fékvezérlés mellett bejön harmadik változóként a szöggyorsulásnak a mértéke is, hiszen látjuk azt, hogy nyomaték mértékét nem kis mértékben befolyásolja a szöggyorsulás. Ez azzal jár együtt természetesen, hogy az eddigi rajzolt jelleggörbék, amik eddig egy síkban tudtunk ábrázolni, amikor a két változós függvény egyik változóját konstansnak tekintettük, ezek most, még ha vezérlést állandónak is tekintjük, akkor is két változós függvényt eredményeznek. Az az instanciális jelleggörbék, azok igazából állandó vezérlés esetén még mindig jelleggörbe felületet alkotnak. Tehát U egyenlő állandó esetén is, U egyenlő állandó mellett az M egyenlő M omega omega pont, ez egy jellegfelület. Ez egy jellegfelület lesz, tehát maga a teljes jelleggörbe rendszer három változós függvényként, ez egy jelleggörbe, vagy jellegfelület sereg. Egy jellegfelület sereget alkot. Na próbáljuk meg ezt a jelleggörbe sereget valamilyen szempontból, legalábbis egyes elemeit ábrázolni. Mind az erőgépre, mind a munkagépre vonatkozóan. Tehát nézzük erőgép esetében, hogyan nézne ez ki. Most egy térbeli ábrát próbálunk meg rajzolni, remélem itt még látható számot rajzolok. Függőlegesen lesz a nyomaték. Itten a jobbra menő térbeli tengelyen itt legyen az omega szögsebesség, a rá merőleges harmadik tengelyen pedig ebbe az irányba vegyük föl omega pontnak a tengelyét. Akkor azt látjuk, hogy ahol omega pont egyenlő nulla, tehát nagyobb pontot rajzolok, omega pont egyenlő nulla, az ezt az M omega síkot jelenti. Ide tulajdonképpen kirajzolódik a stacionális jelleggörbe. Hát most az egyszerűség kedvére ebbe a hátsó síkba, itt fölveszem a fordulatszám tartományt, és itt lenne a stacionális jelleggörbe mondjuk. Na most, ha az omega szögsebesség értéke az változó, d omega per dt zérustól különböző, akkor egy változást tapasztalunk. Ezt a változást úgy tudom szemléltetni, hogy első lépésben ezt a jelleggörbét, ezt kiterítem, kinyújtom egy picit az omega pont tengely irányába, hengerszerűen meghosszabbítom. Tehát egyfajta felületet képzek belőle. Ugye? Az omega pont tengelye párhuzamos alkotókat végiggörgetem rajta, akkor kapok itt egy ilyen felületet, amelynek minden metszete ez a stacionális jelleggörbe, de szemlélteti azt, hogy az omega ponttól függetlenül ez minden egyes omega ponthoz ugyanazt az értéket jelenteni, ehhez képest tudok majd viszonyítani a továbbiakban. Na most, ha kiválasztok itt egy adott pontot, mondjuk az egyszerűség kedvén legyen ez a szélső pont, amit vizsgálok, akkor a következőt látom. Ha van valamekkora omega szöggyorsulás, omega pont szöggyorsulás, mondjuk fölveszek itt egy omega pont értéket, ugye, ezt az omega pont pillanat értéket fölveszem, akkor itt meg tudom szerkezni, stacionális esetben ekkora nyomaték lenne, ugye, ezt erről a jelleggörbe kifeszített síkról le tudom olvasni, de ehhez képest, most jön a lényeg, azt tapasztalom, itten bekeretezem színessel, hogy a stacionális esetben a hajtógépnek a nyomatéka, ugye ez a lila nyomaték, ez a úgy tetszik, stacionális jelleggörbéből leolvasott MH nyomatékhoz képest, egy tetrahászor omega pont mértékben kisebb nyomatékot szolgáltat, tehát ebben a pontban a kapott nyomaték értéke az csak ekkora lesz az instacionális nyomaték. Ez a delta omega, vagy delta M, amit itt tapasztalunk, talán megjelölöm egy kótával, ez a delta M nyomaték, az pontosan a teta erőgép, teta H erőgép szorozva, az omega pont mértékű eltérés a stacionális nyomatékhoz képest. Most ez ebben a állandó omega pont mellett minden egyes pontban ugyanakkora, tehát hogy ide megrajzolnám a stacionális jelleggörbét, akkor ezzel párhuzamosan futna az instacionális jelleggörbé felületnek az a szakasza, ami ehhez az omega pont értékhez tartozik, ugye? Egészen a felső fordulat számít. Tehát mindenhol ugyanazt a különbséget tapasztalnám, hiszen ez a különbség a stacionális nyomatékhoz képest mindenhol teta hászor omega pont értékű. Tehát azt jelenti, ezen megkaptam a jellegfelületnek, az instans jellegfelületnek egy adott metszetét. Hát ezt most több keresztmetszetben elvégeznénk, ez a levonás, ez arányos az omega pont szögsebességgel, tehát tulajdonképpen itten egy egyenessel össze is köthetném ezt a felületet. itt az elejét, végét, és akkor egy olyan felületet kapnék, amely a stacionis jelleggörbéhez képest, itt egy kis szöget rajzolok, kicsit elbillent, ugye a pozitív omega pontokhoz tartozó része lefelé kibillent a stacionis jelleggörbéhez képest. Itt lenne a stacionis jelleggörbe kiegészítésként megrajzolt referencia sík. Ugye? Ehhez képest ez lejjebb helyezkedik el, ugye? Ezzel a szöggel, ami a szög mértéke a tehetetlenség mértékétől függ. Na most mi van akkor, hogyha az omega pont értéke negatív? Ez a kifejezés előjelesen tartalmazza ezt a megoldást is. Ha omega pont értéke negatív, akkor itt hozzáadódás van. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor a gépnek a szögsebessége csökken, akkor azt a nyomaték töbletet, amit a erőgép forgó tömegének lassulásából adódik, tehát is lassul a szögsebessége, ezt a nyomaték igényt ezt a tengelyen szolgáltatja, adja az erőgép a hajtott gép felé. Azt jelenti, hogy itt a stacionis képest megnövekszik a nyomaték igény, és akkor azt mondhatjuk, hogy végül is az instacionis jellegfelület az úgy áll elő, hogy ez a stacionis jellegfelület egy kicsit megbillen, mégpedig úgy, hogy pozitív szögsebesség változásoknál kisebb a nyomaték értéke, tehát ez lefelé billenő nyomaték lesz. Amit így kaptunk, ez a kép jellegfelület, ez lenne az instacionis jellegfelület. Azaz, ha változó szögsebesség üzem van, és a motor vezérlése ennek az U egyenlő állandó vezérlésnek felel meg, akkor valahol az együttműködésnek ezen a jellegfelületen kell lenni, együttműködési pontnak. Nézzük a hajtott gép. Hajtott gép esetében mit jelent ugyanez? Hát hasonló lesz ez is, hát hasonló diagramot is rajzoljunk, ugyanígy a tengelyeket vegyük föl, hogy összetudjuk ezt hasonlítani utána. Tehát itt is függőlegesen rajzoljuk a nyomatékot természetesen. Itt hátrafelé mutasson a szögsebességtengely, és előrefelé mutasson a szöggyorsulás omega pont tengelye. Itt is érvényes az, hogy ebben a M omega síkban megjelenik a stacionis jelleggörbe, az legyen mondjuk most egy hidraulikus erőátvitelnek a nyomatékfelvételi parabolája, ez lenne a stacionis jelleggörbe, ugye, megint csak U egyenlő állandó, mielőtt elfelejteném, U egyenlő állandó esetén, és hasonlóképpen, mint itt is, ezt a parabolát ezt kiterjeszthetem az omega tengellyel párhuzamosan, omega pont tengellyel párhuzamosan, és kaphatok itt egy felületet, mint referencia felületet. Ez lenne a stacionális nyomaték felvételnek a kiterjesztése az omega pont tengely irányában. Most ehhez képest mit tapasztalok? Megint vegyünk föl egy adott szögsebességértéket, mondjuk ugye itt az omega szögsebességértéke, adott szögsebességértéket, és vegyünk föl egy szöggyorsulás értéket, mondjuk ekkora szöggyorsulást, akkor azt fogjuk kapni egy picit, ha megszerkesztjük ezt, hogy ebben ezen omega pont egyenlő állandó síkban is föl tudom rajzolni ezt a másodfokú parabolát, ami a stacionis jelleggörbe lenne. Ugye? Itt kapnám meg azt. Hát itt egy kis szerkesztési problémám van, de mindjárt kijavítom, hiszen itt kell, ezen a ponton kell átmenjen a parabolán. Ugye? Kicsit vastagabban megrajzolom, ez lenne a stacionális üzemállapotban a nyomaték igénye a hajtott gépnek. Igen ám, de mi történik, ha pozitív az omega pontnak az értéke, akkor az erőgép, a hajtott gép esetében a stacionális nyomatékhoz képest egy nyomaték növekedést tapasztalunk. Tehát nem ekkor lesz a nyomaték igény, hanem a nyomaték igény ennél nagyobb lesz, mondjuk ekkor lesz a nyomaték igény. Az a delta omega, delta m nyomaték változás, amit itt mérhetünk, itt is egyenlő a tetászor omega ponttal, de itt a hajtott gép teta F tehetetlenség nyomatékával kell számolnunk. És ugye ez a nyomaték különbség, ez végighalad minden egyes omega értéknél, ugyanez adódhatta hozzá. Tehát praktikusan az történik, hogy ez a parabola, amit fehérre megrajzoltuk, és a stacionis üzemre jellemző, delta mértékben függőlegesen eltolódik, és szépen meg is lehet rajzolni, hogy ezen szöggyorsulás mellett, ezen vezérlés mellett, ez a jelleggörbe érvényesül. Most ugyanaz érvényes rá, mint az előbb az erőgépnél. Megszerkeztettük, hogy ez a változás az origóból leindulva lineárisan növekszik. Az a különbség, hogy most azt látjuk, hogy ha pozitív a szöggyorsulásnak az értéke, akkor a nyomaték nem csökkenő, hanem növekvő irányban tér el. És hát most egy kicsit itt lehet, hogy zavaros lesz az ábra, de meg tudom rajzolni, hogy a jelleg felület valahogy így alakul, már amennyire látják, itt lenne egy szép kibillent felület, ez egy parabola felület, de a vízszintes tengelyhez képest, vagy a vízszintes síkhoz képest, itt a tehetetlen nyomaték által meghatározott mértékű szögben helyezkedik el. Na most, hogyha az omega pont értéke negatív, tehát a sík mögé megyek, akkor ugyanaz érvényes, hogyha szöglassulás van, akkor a hajtott gép nyomatékigények egy részét a saját tehetetlenségét nyomatékából szögsebesség csökkenésből származóan fedezni tudja, a kisebb nyomatékot igényel a hajtógéptől, az abban nyilvánul meg, hogy itt a jelleggörbe lefelé tér el, ugye a kasszányos jelleggörbéhez képest, és hát ha sikerül szépen megrajzolnunk a parabolát, akkor itt is kirajzolódik ez a kék jelleggörbe, ami megint csak a stacionis jelleggörbének egy úgymond kibillent állapota. Ez jelenteni azt, hogy az hajtott gép instacionis esetben ezen jelleggörbe felület mentén, jelleg felület mentén igényli a hajtásához szükséges nyomatot. Ha a két gépnek együtt kell működnie, instacionis esetben, akkor ezt a két ábrát egymásra kell csúsztatni, és a két instacionis jelleg-felület metszés vonala van, az lesz az együttműködési vonal, együttműködési görbe, azt fogja meghatározni, hogy különböző üzemállapotokban hogyan fog alakulni a két gép pillanatnyi nyomatéka és pillanatnyi szögsebessége. Na most ezt néhány esetben megpróbáljuk elemezni, hát az időnk elég rövid, úgyhogy nem tudunk valamelynek a végére jutni, de azért nekiállunk, és megnézzük, hogy különböző esetekben, amelyeket itt ABC pont alatt fölvetítettünk, hogyan jelentkezik ez az instacionális együttműködés. Kezdjük talán a D ponttal, hogyha periodikus nyomaték igény lép föl, két gép együttműködésében. Az egyszerűség kedvéért, én most nem fogom mind a két gépnek a jellegfelületét felrajzolni, hanem csak az egyiknek a jellegfelületét, hiszen tudjuk, hogy a két jellegfelület metszésvonala kell legyen ez a görbe. Tehát mondjuk én most az erőgép szempontjából fogom ezt a kérdést megközelíteni, és felrajzolom még egyszer az erőgépnek a jelleggörbéjét. Azt mondja, hogy periódikusan változó szögsebesség esetén. Mit tudok felrajzolni? Tehát itt próbáljuk meg most már csak az instacionális jelleggörbét felrajzolni. Itt a nyomaték, itt van a szögsebesség, és itt van a szögsebesség időbeli változása omega pont. Omega pont. És akkor valahol itt volt a stacionális jelleggörbe, legyen ugyanúgy meg egyszerű görbénk, és azt tapasztaltuk, hogy instacionális esetben ez a jelleggörbe valamilyen ferde vonal mentén, ez az instacionális jellegfelületünk. Az együttműködésnek való ennek a jellegfelületen kell lennie. Na most mit jelent a periódikusan változó szögsebesség? Azt jelenti, hogy föl tudjuk rajzolni a fázisgörbe. A szögsebesség fázisgörbéjét, azaz periódikusan változik a szögsebesség, tehát a szögsebesség függvényében a szögsebesség változást omega pontot ábrázolom, akkor azt kell mondanom, hogy valamilyen omega határok között, ugye, omega minimum és omega maximum között lesz szögsebességváltozás, és hát annak van egy jellegzetes menete, de az végül is ezen a fázis görbe egy zárt kört fog alkotni, ugye a szögsebesség növekedés a felső ágon, a szögsebesség csökkenés az alsó ágon valósul meg. Ugye a minimumtól valamilyen ütemben növekszik a szögsebesség, szélső értékeknél a szöggyorsulás értéke zérus, aztán pedig az alsó ágon negatív szöggyorsulással a szögsebesség csökkenését fogjuk tapasztalni. Na most az omega-omega pont sík, ugye, az itt is rendelkezésünk áll, az nem más, mint az itteni mondjuk vízszintes sík. Ebben a vízszintes síkben föl tudjuk rajzolni ide ezt a fázis görbét, legyen ez a minimális, ez pedig a maximális szögsebességnek a mértéke, jó szélesre választottam, hogy hát valami látszódjon az ábrámból, akkor ide fel tudjuk rajzolni ezt a fázis görbét, hogy azt mondja, hogy a szögsebesség növekedése esetén Ugye errefelé van itt egy elmozdulás, teszek rá egy nyilat is, szögsebes csökkenés, a fázisgőbe hátsó görbéje pedig valahol itt realizálódik. De itt megjelenne ebben a vízszintes síkban ez a fázisgörbe, és valahol az együttműködésnek ezen fázisgörbe fölött kell lennie, tehát most egy kis ábrázoló geometria következik. Nevezetesen erre a fázisgörbére, mint vezérgörbére állítunk egy hengert, és ahol az a henger belemetsz az instanciós jelleggörbe, felületbe, ott lesz az együttműködés. Hát hogyan tudnánk ezt megszerkeszteni? Nyilván azok a pontok, ahol a szöggyorsulás értéke zérus, azok a pontok valahol a stacionális jelleggörbén kell legyenek. Egyebek iránt pedig a szélső pontokat kellene megszerkesztenünk. Itt van a maximális szöggyorsulásnak a mértéke. Ehhez tartozóan itt lenne a legnagyobb a szöggyorsulásnak a mértéke. Itt lesz szélső értéke a szöggyorsulásnak. A negatív szélső értéke ebben a pontban lesz a szöggyorsulásnak. A kiterjedés mértéke pedig valahogy adódóan, ahogy a henger kimetszi a felületet, de felrajzolható, hogy pozitív szögsebesség esetén ezek szerint lesz itt egy átmenet a minimális szögsebességtől a pozitív, maximális szögsebesség fel, itt pedig a felületen visszafelé keletkezik egy átmenet, és kapunk egy ilyen zárt görbét, most már magán a jelleg felületen. Tehát ez a lila vonal, amit rajzoltam, rajta van ezen a jelleg felületen. Na most van, aki ezt nem látja egész tisztán, ott megrajzolhatja síkban is ezt az ábrát. Ha most innen nézzük ezt az ábrát, azaz a nézőpontot ide helyezzük merőlegesen az omega n síkra, omega pont tenge irányából nézzük, akkor a stacionális jelleggörbén is tudom szemléltetni ezt a változást. Ugye, itt lenne az omega szögsebesség, itt az n nyomaték, és itt volt a stacionális jelleggörbe. A két szélső nyomatékérték, amit figyelembe vettünk, omega minimum és omega maximum, ezen értékek között történik a szögsebesség változás, és mit látunk? Azt látjuk, hogy ahol a szögsebesség növekszik, ugye lefelé billent ez a sík, szögsebesség növekszik, ott a stacionális érték alatt fogjuk kapni az instanciális nyomatéknak a mértékét, azaz a szögsebesség növekedés esetén a nyomaték értékek a stacionális érték alatt lesznek. Amikor a szögsebességnek csökkent, akkor a nyomaték értékek a stacionális görbe fölött helyezkedtek el. Itt is megrajzolhat ez a szárt görbe, ez a pont növekedés iránya, ez a pont pedig a szögsebesség csökkenésének az iránya. Na most, hogyha a fázisgörbe egy kicsit kövérebb lenne, tehát azt jelenti, hogy egy picit intenzívebb szöggyorsulás mellett valósítanunk meg ugyanilyen szögsebesség határok között a szögsebesség változást, az azt is jelenteni, hogy ezen a síkon is nagyobb mértékben kitérnénk a stacionális jelleggörbéhez képest. Nagyobb nyomaték csökkenés és nagyobb nyomaték növekedés lenne. Egy ilyen jellegű változást kapnánk. Tehát ide most azt írom, hogy omega pont 1 a szögsebesség gyorsulásnak valamilyen jellemzője. Az, hogy ez a magasabb szögsebességváltozás tartozik, azt írom, hogy omega 2 pont nagyobb, mint omega 1 pont. Tehát minden egyes szögsebességhez nagyobb szöggyorsulás értéket tartoznak. Akkor az eltérés a két nyomaték között természetesen nagyobb lesz. Ezek az eltérések, amit itt a két nyomaték között tapasztalhatunk, ezek azok a bizonyos delta M nyomatékok, amelyek ugye a tehetetlenség mértékének és a szöggyorsulások mértékének a szorzatából adódnak. Hát a következő alkalommal, amikor a hajtástechnika ügyben találkozunk, akkor még két másik esetet meg fogunk nézni, hogy a terhelésváltozás és a vezérlési függvény változása esetén hogyan alakulnak ezek az instanciós jelleggörbék, és akkor azzal a gondolattal bezárjuk az instanciós jelleggörbéknek a témakörét. Ezzel mára befejeztük, van-e valakinek kérdése? Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor találkozunk a jövő héten. Jövő héten pénteken, de dinamikus.